16. fejezet. Figyeld csak meg, kiáltotta a tábornok, amint megpillantotta bátyját, Don Cesarét. Most aztán a hercegné elszór majd 100 000 tallért, hogy csúffá tegyen és megszöktesse a foglyot. Nekünk azonban Fabriciót e pillanatban ott kell hagynunk börtönében, a pármai felleg vár tetején. Jól vigyáznak rá, s itt fogjuk viszont látni, és talán kissé megváltozva. Most legfőképpen a fejedelmi udvarra kell figyelnünk, bonyolult cselszövések és sok szerencsétlen asszony szenvedélyes érzelmei formálják majd sorsát. Amikor Fabrizio a kormányzó szeme láttára elindult a 390 lépcsőn börtönébe, a Farnese toronyba, egyszerre csak arra eszmélt, ebben a rettegett pillanatban eszébe sincs szerencsétlenségével foglalkozni. A hercegné Zurla gróf estéje után otthon egyetlen kézmozdulattal elbocsátotta komornáit, majd ruhástól ágyára zuhant. Fabrizio ellenségei hatalmában, kiáltotta hangosan, és miattam talán meg is mérgezik. Ez volt a bevezetés. Most aztán megaláztak, kiáltotta minduntalan. Sértegetnek, s még ez sem elég, Fabrizio életével játszanak, s én nem tudok bosszút állni. De várjunk csak, fejedelmem. Engem elpusztíthat, tessék, megteheti, de maga is belepusztul. De jaj, Fabrizio, drágám, neked mit használ mindez? Milyen más volt az a nap, amikor elhatároztam, hogy itt hagyom Pármát, pedig akkor szerencsétlennek hittem magam. Milyen vak voltam. Már-már lemondtam a megszokott kellemes életről, s nem tudtam, hogy olyan fordulóhoz értem, ahol egész életem eldőlt. Ha a gróf akkor nem enged az aljas megszokásnak, s hízelgő hajbókolással nem törli az igazságtalan peres eljárás mondatot abból a végzetes levélből, melyet a hiú fejedelemtől kicsikartam, megmenekültünk volna. Tudom, nem is voltam olyan okos, inkább szerencsém volt, amikor imádott Pármáját említve hiúságát dobtam be a játékba. Akkor még fenyegetőztem azzal, hogy elmegyek. Akkor szabad voltam, és most, Istenem, most aztán rabszolga vagyok. Ide szegeztek, nem hagyhatom el a fertelmes pocsolyát, és Fabrizio láncra verve a fellegvárban, mely annyi kiváló embernek volt már a halál előszobája. Ezt a vadállatot többé nem tartja vissza a félelem, hogy itt hagyom barlangját. Elég okos. Tudja, hogy soha nem hagynám itt a gyalázatos tornyot, melyhez a szerelem láncol. A sértett hiúság a legvadabb gondolatokhoz vezetheti ezt a férfit. Bámulatos hiúságát csak serkenteni fogják a kegyetlen, bizarr ötletek. Ha ízetlen ostrommal ismét nekem támad, ha azt mondja, fogadja el rabszolgája hódolatát, vagy Fabrizio meghal, akkor megismétlődik Judit régi története. Öngyilkosság lesz, de ezzel az öngyilkossággal megölöm Fabriziót is. Fejedelmi hercegünk, az ostoba trónörökös, az a gyalázatos hóhér Rassi, azt fogják mondani, hogy Fabrizio bűntársam volt, és felakasztatják. A hercegné hangosan sikoltozott. Szerencsétlen, elgyötört szíve nem látta, merre menekülhetne. Zavaros, dúlt gondolataiban nem merült fel más lehetőség. 10 percig úgy dobálta magát, mint aki megőrült. Végül a borzalmas szenvedésből néhány pillanatra a halálos fáradtság álmába zuhant, ereje elfogyott. De hamarosan riadtan felébredt, az ágyán ült, a rémképekkel viaskodott, a fejedelem itt előtte akarja levágatni Fabrizio fejét. A hercegné tébolyodottan körülnézett. Amikor végre meggyőződött róla, hogy sem a fejedelem, sem Fabrizio nincsen a szobában, visszazuhant ágyára és majdnem elájult. Teste egészen gyönge lett, arra sem maradt már ideje, hogy megmozduljon. Istenem, csak meghalhatnék, de hiszen ez gyávaság. Szerencsétlenségében itt hagynám Fabriziót, nem vagyok józan. Hadd forduljak vissza a valósághoz, hadd vizsgáljam meg hidegen a gyalázatos helyzetet, amit szinte akarattal idéztem fel. Milyen végzetes könnyelműség volt. Eljönni egy Isten kegyelméből uralkodó fejedelem udvarába a zsarnokhoz, aki minden áldozatát ismeri. Azt hiszi, minden tekintet az ő hatalmával akar dacolni. Jaj, ezt sem a gróf, sem én nem láttuk, amikor Milánót elhagytam. Én csak a vonzó udvari élet kellemességeire gondoltam. Igaz, valami alacsonyabbra, de mégis olyasmire, amilyen Eugène herceg szép korszaka volt. Nem gondoltuk végig a gróffal, mit jelent egy olyan zsarnok hatalma, aki személyesen ismeri mindegyik alattvalóját. A zsarnoki uralom külső formáiban ugyanolyan, mint minden más kormányzat. Például bírái is vannak, de ezek a bírák Rassik. Ez a szörnyeteg egészen természetesnek érezni, hogy felakasztatja apját, ha fejedelme ezt parancsolja. A kötelességem, mondaná. Rassit kellene elhódítanom. Ó, én szerencsétlen. Hogyan tehetném, mit ajánlhatok én neki? Talán 100 000 frankot. Azt beszélik, hogy amikor legutóbb egy merénylő le akarta szúrni a gazembert, s Rassit csak az mentette meg, hogy Isten nagyon haragszik a mi szerencsétlen országunkra, a fejedelem 10 000 aranycehínót küldött neki egy ládikában. Hát mennyi pénzzel lehetne őt elhódítani? Ez a mocskos lélek, aki az emberek tekintetéből mindig csak megvetést olvashatott ki, most megérte, hogy félelmet, sőt tiszteletet lát a szemekben. Lehet, hogy rendőrminiszter lesz, és miért ne? Akkor a 3/4 fejedelemség udvarolni fog neki, és éppen olyan szolgaian reszketnek majd tőle, hogyan ő reszket a fejedelem előtt. Ha nem menekülhetek erről a gyűlöletes földről, úgy kell élnem, hogy Fabriciónak használhassak, mert ha egyedül, magányosan, kétségbe esetten élek, mit tehetek érte? Kelj fel, indulj el, te szerencsétlen nő, menj társaságba, viselkedj úgy, mintha nem gondolnál már Fabricióra. Drága angyalom, úgy kell élnem, mintha elfelejtettelek volna. Most kibudjantak könnyei, végre sírni tudott, engedett az emberi gyöngeségnek. Egy óra telt el, s utána kisé megvigasztalódva érezte, gondolatai már tisztábbak. Ha varázsszőnyegem volna, kiszöktethetném Fabriciót a fellegvárból, s elmenekülhetnénk valamilyen boldog tájra, ahol már nem üldözhetnek, például Párizsba. Ott először is abból az 1200 frankból élnénk, melyet apja jószág kormányzója olyan nevetséges pontossággal juttat hozzám. 100 000 frankot biztosan összekaparhatnék vagyonom romjaiból. A hercegné képzelete kimondhatatlan gyönyörűséggel dolgozott ki minden részletet, hogyan élne Pármáptól 300 mérföldre. Fabrizio ott álnéven beléphetne a hadseregbe, gondolta tovább. A bátor franciák valamelyik ezredében hamarosan tisztelnék a fiatal Valzerrát, végre boldog lenne. A boldogság képei másodszor is előcsalták könnyeit, de ezek már édes könnyek voltak. Tehát valahol még van boldogság. Ez a merengés sokáig tartott. A szerencsétlen asszony irtózott attól, hogy visszatérjen a valóságba, és szembenézzen minden szörnyűséggel. Végül, amikor a hajnal vékony vonalakkal már kirajzolt a kertjének fájt, legyűrte gyengeségét. Néhány óra múlva csatatéren vagyok az én csatateremen, s ott cselekednem kell, és ha olyasmi ér, ami felizgat, ha a fejedelem arra vetemedik, hogy Fabricióról beszél, nem biztos még, hogy uralkodni tudok magamon. Tehát most rögtön határoznom kell. Ha megállapítanák, hogy vétettem az állam rendje ellen, Rassi mindent lefoglaltat, amit palotámban talál. Elsején, ahogyan megszoktuk, mindent elégettünk a gróffal, minden olyan iratot, melyet a rendőrség felhasználhatna, és ő, a rendőrminiszter, ez igazán kedves. Van 3 gyémántom, nekem semmit nem jelentenek. Fulgenciót, régi Griantai csónakosomat holnap átküldöm Genfbe, és biztonságba helyeztetem a gyémántokat. Ha Fabrizio valaha kiszabadul, Istenem, könyörülj rajtam, és a hercegné keresztet vetett. A gyáva, mindenkinél gyávább, del Dongó Márki úgy érzi majd, akit törvényes uralkodó üldöz, olyan embernek bűn pénzt küldeni. És akkor Fabrizio hozzájuthat a gyémántjaimhoz, és lesz kenyere. A gróffal szakítanom kell. Kettesben maradni vele, aztán, ami most történt, nem ehhez nincs erőm. Szegény, nem rossz ember, igazán nem rossz ember, csak gyenge. Köznapi lélek nem ér fel hozzánk. Szegény Fabrizio, miért is nem lehetsz itt egy percre nálam, hogy megbeszéljük, milyen veszedelmek fenyegetnek bennünket? A gróf aggályoskodó megfontoltsága csak zavarná minden tervemet, és különben sem szabad őt magammal rántanom a bajba. Miért is nevetne börtönbe az a hiú zsarnok? Összeesküvő vagyok, mi sem könnyebb, mint ezt bebizonyítani. Ha a fellegvárba záratna, és aranyaim megnyitnák előttem Fabrizio zárkájának ajtaját, és beszélni tudnék vele, akár egy percre is, milyen bátran mennénk együtt a halálba? De elég ebből a sok őrültségből. Az ő Rassi azt fogja tanácsolni, hogy méreggel végezzenek velem. A taligába ültetve végigvinnének az utcán, ez még felkavarhatná kedves pármai alattvalói érzékeny lelkét. Ó, már megint regényes vagyok, de jaj, jaj, meg kell bocsátani ezeket az őrültségeket, egy szerencsétlen, szomorú életű asszony őrültségeit. Ebből csak annyi igaz, hogy a fejedelem nem fogja halálomat kívánni. De mi sem könnyebb, mint hogy börtönbe zárjon és ott tartson. Majd intézkedik, hogy gyanús iratokat csempészenek a palotámba, s elrejtsék őket valahol, mint szegény elleltették. És akkor elég 3 bíró, akik nem is a legnagyobb gazemberek, meg 12 hamis tanú, s felmutatják, amit kellő bizonyítéknak neveznek. Tehát rám foghatják összeesküvő vagyok, és halálra ítélhetnek. És a fejedelem végtelenül kegyelmes lesz. Arra való tekintettel, hogy eddig udvarához tartoztam, büntetésemet 10 évi várfogságra enyhíti. De én nem okozok csalódást Raverzi Márkinénak és a többi ellenségemnek. Annyi ostobaságot összefecsegtek indulatosságomról, bátor maradok és megmérgezem magam. Legalábbis az emberek jóhiszeműen ezt fogják gondolni. De bárkivel fogadnék. Rassi megjelenik cellámban, és a fejedelem nevében átnyújt egy kis üveg strichnint vagy perugiai ópiumot. Igen, tüntetően szakítanom kell a gróffal, nem akarom őt magammal rántani bukásomba, gyalázatosság volna. Szegény, olyan tiszta szívvel szeretett. De nagy ostobaság volt, hogy el tudtam hinni, egy igazi udvaroncban érintetlen maradhat a lélek, s őszintén mélyen szerethet. A fejedelem valószínűleg talál valamilyen ürügyet, hogy börtönbe zárjon. Tarthat tőle, hogy Fabrizio ügyében még megfordítom a közvéleményt. A gróf nagyon tisztességes. Abban a pillanatban megteszi, amit a mélységesen csodálkozó üres udvari bábok őrültségnek mondanak majd. Ott hagyja az udvart. Azon a levelet diktáló estén én szembeszálltam a fejedelem tekintélyével. A hiúságát sértettem meg, s most a legrosszabbat várhatom. Aki fejedelemnek született, elfelejtheti-e valaha is, mi történt vele azon az estén. Különben, ha szakítottam a gróffal, ő a legkedvezőbb helyzetbe kerül és segíthet Fabrizión. S a kétségbe esett gróf, mert szakítottam vele, bosszút akar állni. Nem. Ez soha nem jutna eszébe. Benne nincs meg az a vele született aljasság, mint a fejedelemben. Ő aláírhat gyögve egy gyalázatos parancsot, de tudja, mi a becsület. Meg aztán miért is állna bosszút? Azért talán, mert 5 évig szerettem, szerelmét soha meg nem sértettem, és most azt mondom neki, kedves gróf, jó volt magát szeretni, de ez a láng azonban kialudt, már nem szeretem. De ismerem magát, egészen ismerem, és mindig végtelenül becsülni fogom, és mindig maga marad a legjobb barátom. Mit felelhet egy lovagias férfi erre a közlésre? Új szeretőt keresek, vagy legalábbis a világ azt fogja hinni, új szeretőm van. És a szeretőmnek ezt mondom, a fejedelemnek tulajdonképpen igaza van, ha szelességéért megbünteti Fabriziót, de kegyes fejedelmünk a születésnapján bizonyára kegyelmet ad a fiúnak, és visszaadja szabadságát. Így 6 hónapot nyerek. Új szeretőmet megfontoltan választom, s talán ez a Rassi lesz a szeretőm, a megvásárolható bíró, az aljas hóhér. Azt fogja érezni, nemessé ütötték, és én csak ugyan megnyitom előtte a jó társaság szalonjait. De bocsáss meg, kedves Fabrizió, ehhez még sincs erőm. Ez az ember szörnyeteg. P. és D. gróf vére szárad rajta. Ha megfogna, elájulnék az irtózattól, vagy talán felkapnék egy kést, és beledöfném aljas szívébe. Nem, ne kérj tőlem lehetetlent. Igen, a legfontosabb, hogy Fabriziót elfelejtsem. És a fejedelem a haragárnyékát se lássa rajtam. Jókedvűnek kell lennem, ahogyan megszokták. S vidámságom most még jobban fog tetszeni ezeknek a piszkosoknak. Elsősorban azért, mert azt hihetik, engedelmesen meghajlok fejedelmük előtt. Másodszorban, mert nemhogy gúnyolódnék velük ellenkezőleg, nagy igyekezettel legyezgetni fogom szánalmas kis hiúságaikat. Például bókolok Czurla grófnak, milyen gyönyörűk alapján a fehér toll, melyet most hozatott futára Lyonból, s melyre olyan büszke. A Raverzi palotában kell szeretőt keresnem. Ha a gróf lemond, közülük választják ki a minisztereket, övék lesz a hatalom. Raverzi Márkiné valamelyik barátja parancsol majd a fellegvárban, mert Fabio Conti miniszter lesz. De hogyan tud majd tárgyalni a fejedelem, aki végül is finom és szellemes ember, és megszokta a gróf munkájának megnyerő stílusát, hogyan tud majd tárgyalni ezzel az ökörrel, ezzel a tündöklően buta alakkal, aki egész életében azon a halálosan fontos kérdésen rágódott, 7 gombot viseljenek-e ő felsége katonája zubbonyon, vagy 9-et? Ó, drága Fabrizio, ezek a vadállatok nagyon féltékenyek rám, ők a legveszedelmesebbek. És ezek a vadállatok döntenek a sorsomról, s a tiédről is. Tehát nem fogadhatom el, hogy a gróf lemondjon. Maradnia kell, még ha megalázzák is. Ő mindig azt hiszi, hogy miniszterelnök nem hozhat nagyobb áldozatot a lemondásánál. És ahányszor tükre elárulja neki, hogy öregszik, felajánlja nekem ezt az áldozatot. Tehát teljes szakítás. Úgy van. Csak akkor békülhetek vele, ha másként nem tudom megakadályozni távozását. Minden esetre a legszebb, legmelegebb barátsággal búcsúzom tőle. De érzem, azután, hogy igazi udvaronc módján elhagyta a fejedelem a leveléből az igazságtalan peres eljárás mondatot, Néhány hónapig nem szabad őt látnom, különben meggyűlölném. Azon a végzetes estén nem volt szükségem az eszére, csak le kellett volna írnia, amit én mondtam tolba. Csak papírra kellett volna vetnie az ígéretet, amit én értem el, a saját erőmből. De a hitvány lakály megszokás erősebb volt. Másnap azt mondta nekem, lehetetlenséget nem írathatott alá fejedelmével. Kegyelmi végzésre lett volna szükség. Ej, Istenem! Ilyen emberekkel, a hiúság és bosszú fárnéze névre hallgató szörnyetegeivel azt teszi az ember, amit tud. Erre a gondolatra a hercegné haragja ismét fellángolt. A fejedelem megcsalt, és milyen gyáván csalt meg. Nincs mentsége, szellemes ember ravasz, józanul világosan gondolkodik, csak a szenvedélyei aljasak. A gróffal 20-szor is megállapítottuk, csak akkor válik közönségessé, ha azt hiszi, meg akarták sérteni. Amit Fabrizio tett, annak semmi köze a politikához, jelentéktelen gyilkosság, amilyen száz és akad egy évben az ő boldog pármájában. És a gróf megesküdött nekem, összegyűjtötte a legpontosabb adatokat, Fabrizio ártatlan. Az a Zsiletti nem is volt gyáva, két lépésnyire a határtól egyszerre elfogta a kísértés megszabadulni a szerencsés vetélytárstól. A hercegné itt megtorpant és elgondolkodott, bűnöse Fabrizio. Nem mintha nagy bűnnek tartotta volna, hogy egy olyan előkelő férfi, mint unokaöccse, lerázott magáról egy szemtelen komédiást, de kétségbeesésében homályosan megérezte, komolyan meg kell majd küzdenie, hogy bebizonyíthassa Fabrizio ártatlanságát. Nem bűnös, gondolta végül. Döntő bizonyítékom van, Fabrizio olyan férfi, amilyen szegény Pietra Nera volt. Minden zsebét állandóan teletömködi pisztolyokkal, és azon a napon egyetlen ócska egylövetű puska volt csak nála, és még azt is valamelyik munkástól kérte kölcsön. Gyűlölöm a fejedelmet, mert megcsalt, a leggyávább módon megcsalt. Megbocsátó levele után elraboltatta a szegény fiút Bolognából, mindenért gyűlölöm, de ezért még számolunk. Hajnalban 5 óra tájt, a kétségbeesés hosszú rohamától teljesen kimerülten becsengette komornáit. Azok felsikoltottak, amikor meglátták ágyán teljesen felöltözve, gyémántjaival sápadtan, mint az ágyneműje, szeme lehunyva, mintha csak díszes halotti ágyon feküdnék. Ha nem jut eszükbe, hogy éppen most csöngetett nekik, azt hiszik, ájultan fekszik előttük. Érzéketlen arcán egy-egy könnycsepp gurult végig, egy mozdulatából megértették, azt kívánja, fektessék ágyba. Zürla miniszter estéje után a gróf kétszer jelentkezett a hercegnénél, mind a kétszer elutasították, akkor megírta neki, hogy tanácsot akar kérni tőle. Megtarthatom-e állásomat a vakmerő sértés után? S még azt is hozzátette, a fiú ártatlan, de ha bűnös volna, is szabad volt-e letartóztatni anélkül, hogy engem értesítettek volna engem, aki soha nem titkoltam, hogy pártfogolom. A hercegné ezt a levelet csak másnap olvasta el. A gróf nem hitt erkölcsi törvényekben, sőt hozzátehetjük, amit a liberálisok erkölcsi törvénynek neveznek, nagy tömegek jólétének biztosítása, ezt ő bárgyúságnak tartotta, ő azt érezte kötelességének, hogy mindenekelőtt Mosca della Rovere gróf jólétét biztosítsa. De most becsületesen és teljesen őszintén írt lemondásáról, soha életében nem hazudott a hercegnének. San Severino hercegné különben ügyet sem vetett levelére, ő már elhatározta, mit kell tennie, és elhatározását gyötrelmesen nehéz volt teljesítenie. Úgy kell viselkednie, mintha elfelejtette volna Fabriciót. Ehhez szüksége volt minden erejére, más nem érdekelte. Másnap délben végre beengedték a grófot, aki addig 10-szer is jelentkezett a San Severino palotában. Ránézett a hercegnére, és megrendült. 40 éves. Tegnap még hogy ragyogott, milyen fiatal volt. Mindenki azt mondja, hogy amikor Zurla estéjén olyan sokáig beszélgetett Clélia Contival, ugyanolyan fiatalnak látszott, még igézőbbnek, mint a lány. És a hercegné hangjának színe éppen olyan szokatlan volt, mint megjelenése. Ebből a hangból hiányzott minden szenvedély, minden emberi érdeklődés, minden harag, a gróf belesápadt. Egyik barátja jutott eszébe, aki néhány hónappal ezelőtt haldokolva, már a halotti szentségek felvétele után beszélni kívánt vele. A hercegné csak néhány perc múlva tudott megszólalni. A grófra pillantott, tekintete fénytelen maradt. Váljunk el, kedves gróf, mondta halkan, de érthetően és igyekezett kedves lenni. váljunk el, meg kell tennünk. Isten a tanúm, hogy 5 év alatt mindig hű voltam magához. Ragyogó életet ajándékozott nekem ahelyett az unalom helyett, amely a Gviantai kastélyban várt rám. Milyen szomorú élet lett volna. Maga nélkül néhány évvel hamarabb ér el az öregség. Engem pedig csak az érdekelt, hogy boldoggá tegyem magát, szeretem. És ezért ajánlom, hogy barátsággal váljunk el, ahogyan a franciák mondják. A gróf nem értette. A hercegnének többször el kellett ismételnie. Moszka halálosan elsápadt, térdre borult az asszony ágya előtt, és elmondott mindent, amit a legmélyebb megdöbbenés, majd az égő kétségbeesés csak felhozhat egy okos és őrülten szellemes férfiból. Percenként felajánlotta, hogy lemond, és követi barátnőjét valahová magányba, 1000 mérföldre Pármától. Maga elutazásról mer beszélni, mikor Fabrizio itt marad? Kiáltotta végül a hercegné, és félig felemelkedett. De észrevette, hogy Fabrizio neve fájdalmat okoz a grófnak. Egy pillanatra elhallgatott, majd könnyedén megszorította Moszka kezét. Drága barátom, nem akarom elhitetni magával, hogy úgy szeretem olyan szenvedéllyel és lángolón, ahogyan fiatalon, 30-an innen szeretünk. Később azt hiszem, ez már nincs meg. Én már jóval túl vagyok a 30-on. Bizonyára azt mondták magának, hogy Fabriciót szeretem, mert tudom, hogy ebben a komisz udvarban ezt suttogják. Beszélgetésük közben szeme most villant először, amikor kimondta komisz. Isten előtt is Fabrizio életére esküszöm, hogy soha semmi nem történt közöttünk, amit bárki ne láthatott volna. De azt sem akarom elhitetni magával, hogy csak úgy szeretem, ahogyan a testvére szerethetné. Úgy mondhatnám, ösztönösen szeretem. Szeretem természetes, tökéletes bátorságát, melyről mintha nem is tudna. Emlékszem, ezt akkor kezdtem csodálni, amikor Waterloo után visszajött. 17 éves volt, de még egészen gyerek. Csak az nyugtalanította akkor, az a bizonyosság kellett neki, hogy valóban részt vette a csatában, és ha részt vett, mondhatja, hogy verekedett ő, aki egyetlen ütleg, egyetlen ellenséges hadoszlop ellen nem indult rohamra. Komolyan megtárgyaltuk ezt a fontos ügyet, és akkor éreztem meg először, mennyi kedvesség és báj van benne. Felismertem, milyen előkelő lélek, más ügyes fiatalember, milyen művész ilyen hazudott volna az ő helyében. Szóval, ha ő nem boldog, én sem tudok boldog lenni. Látja, most találtam meg a jó szót, mely érzéseimet pontosan kifejezi, s ha mégsem ez az igazság, én biztosan így hiszem. A grófot felbátorította az őszinte és bizalmas hang. A keze után nyúlt, hogy megcsókolja, a hercegné majdnem borzadva visszahúzódott. Ennek vége, mondta. 37 éves asszony vagyok, az öregség küszöbéhez jutottam. Már érzem elbátortalanító közelségét, talán a halál sincs messze. Azt mondják, borzalmas pillanat, és én mégis úgy érzem, vágyom rá. Az öregség legsúlyosabb tünetét ismertem meg. Szívem kilobbant ebben a szörnyű csapásban. Nem tudok többé szeretni. Ha magára nézek, drágám, már csak az árnyékát látom annak a férfinak, aki valamikor kedves volt nekem. És még valamit bevallok, csak hálából beszélek így magával. Mi lesz belőlem? Mi lesz velem? Ismételgette a gróf. Érzem, szenvedélyesebben ragaszkodom magához, mint az első napokban, amikor a Szkálában találkoztunk. Azt is bevallom, kedves barátom, a szerelem emlegetése untat, illetlennek érzem. Helynye, mondta, s mosolyogni próbált, legyen már bátrabb, legyen okos és józan férfi. Férfi, aki mindig helyt tud állni. Legyen számomra az, ami az idegeneknek, a távolállóknak, századok óta Itália legügyesebb és legnagyobb politikusa. A gróf felállt, néhány percig csendesen járkált. Lehetetlen, kedves barátnőm, szólalt meg végül. Őrülten, halálosan szeretem, és maga józanságot kér tőlem. Én már nem ismerem a józanságot. Kérem, ne beszéljünk szerelemről, felelte a hercegné ridegen, és 2 órája tartó beszélgetésük alatt hangja most először telt meg valamilyen tartalommal. A gróf próbálta megvigasztalni, aki maga is dúlt és kétségbe esett volt. Megcsalt, kiáltotta hercegné, és egy szót sem felelt Moszkának, aki egyre azt hajtogatta, hogy még reménykedhetnek. A fejedelem gyáván megcsalt. Nagy sápadtsága egy pillanatra átszíneződött, de a gróf észrevette, hogy még ebben az izgalomban sincs ereje a karját felemelni. Istenem, lehetséges-e, hogy csak ugyan beteg, tűnődött. Ha beteg, akkor nagyon súlyos betegség jelentkezik. Nyugtalanul felajánlott, hogy odahívatja a híres Razzorit, Párma és Itália legjobb orvosát. Hát azt akarja, hogy egy idegen gyönyörködjék a kínjaimban, egy áruló vagy egy jó barát tanácsolja ezt? És különös tekintettel nézett rá. Vége. gondolta a gróf lesújtottan, most már biztos, hogy nem szeret többé, sőt, még a közepesen tisztességesek közé sem sorol. El akartam magának mondani, szólalt meg végül nagy igyekezettel, hogy mindenek előtt a kettőnket annyira kétségbejtő letartóztatás részleteit szerettem volna megtudni, és bármilyen érthetetlen, még semmi biztosat nem tudok. Kihallgattam a legközelebbi csendőrállomás embereit, látták, amikor fogjunk a Castelnuovo-i úton megérkezett, és elmondták, azt a parancsot kapták, hogy kövessék Szedioláját. Rögtön oda küldtem Brunót, ismeri őt, milyen buzgó és önfeláldozó, parancsot adtam, állomásról állomásra haladjon visszafelé, és tudja meg, hol és hogyan tartóztatták le Fabriciót. Fabrizio nevének hallatára a hercegné könnyen megborzongott. Bocsásson meg, barátom, fordult a grófhoz, amint elég erős volt, hogy megszólaljon. Ezek a részek nagyon érdekelnek. Mondjon el mindent, szeretném ismerni a legjelentéktelenebb részleteket is. Nagyon szívesen, felelte Moszka, és könnyedebb hangon próbálkozott, talán így felderítheti az asszonyt. Kedvem volna egyik megbízható emberemet Bruno után meneszteni, és megüzenni neki, menjen egészen Bolognáig. Fiatal barátunkat talán onnan rabolták el. Melyik napon írta a legutolsó levelét? Kedden, 5 napja. Felbontották a postán? Semmi nyoma. De azt el kell mondanom, hogy a levélpapír nagyon csúnya női kézzel volt címezve, és a borítékra egy öreg mosónő nevét írták, aki rokona a komornámnak. A mosónő azt hiszi valami szerelmi ügy, s egy kína meg nem magyaráz semmit, csak megadja neki a portót. A gróf most már egészen hivatalos hangot ütött meg, és a hercegnével tárgyalva azt próbálta kideríteni, melyik napon rabolhatták el Bolognából Fabriciót. És csak most vette észre, ő, aki máskor rögtön felismerte a helyzetet, hogy nyomban ezzel kellett volna kezdenie. A lesújtott asszonyt érdekelték ezek a részletek, és mintha kissé felélénkült volna. Ha a grófot nem vakítja el a szerelem, ez az egyszerű ötlet már akkor eszébe jut, amikor a szobába lépett. A hercegné végül elküldte, hogy késedelem nélkül újabb parancsokat juttasson el a hűséges Brunóhoz. Beszélgetésük közben felmerült az a kérdés is, készen volt-e már az ítélet, amikor a fejedelem aláírta a hercegnéhez intézett sorokat. A hercegné mohón megragadta az alkalmat, hogy kimondja. Nem teszek magának szemrehányást, hogy abban a levélben, amit maga leírt, s a fejedelem aláírt, kihagyta az igazságtalan peres eljárás mondatot. Az udvari ember beidegzettsége kényszerítette erre, nem is vette észre, hogy szerelmese ügyét alárendelte a fejedelmi érdeknek. Kedves gróf, minden tette már régóta az én kívánságaimhoz igazodik, de hogy önmagát legyőzze, az meghaladja az erejét. Nagy tehetsége alkalmassá teszi, hogy miniszter legyen, de maga ösztönösen is gyakorolja ezt a művészetet. Nekem vesztemet jelenti, hogy elhagyta az igazságtalan szót, de ismétlem, semmiképpen nem akarom ezt szemére hányni. Ösztöne hibázott, és nem a szándéka. És ne felejtse el, tette hozzá más hangon, parancsoló tekintettel, hogy Fabrizio elrablása nem nagyon sújtott le, még csak eszembe sem jutott elhagyni Pármát, és mélységesen tisztelem a fejedelmet. Ezt kell mondania mindenütt, én pedig ezt mondom magának. A jövőben magam akarom irányítani minden tettemet, és ezért barátságosan elválok magától, elválok, mint régi jó barátnője. Gondolja azt, hogy 60 éves vagyok, a fiatal nő meghalt. Semmi nem izgathat fel többé, és nem tudok már szeretni. De még szerencsétlenebb lennék, ha magának is bajt hoznék. Lehet, hogy jövő tervei megkívánják majd, hogy azt a látszatot keltsem fiatal szeretőm van, és nem szeretném, ha magát szomorúnak látnám. Megesküdhetem Fabrizio boldogságára, ezután a szó után egy pillanatra elhallgatott, hogy soha nem voltam hűtlen magához, nem voltam hűtlen 5 éven át. Nagy idő, mondta, és mosolyogni próbált. Sápadt arca megrándult, de ajka nem engedelmeskedett. Arra is megesküszöm, hogy soha ilyesmire nem gondoltam, és nem is vágytam rá. Ezt tudnia kell, és most menjen el. A gróf feldúltan távozott a San Severino palotából. Látta, hogy a hercegné mindenáron el akar válni tőle, ő pedig soha nem volt ilyen őrülten szerelmes. Ezeket az adatokat sokszor el kell mondanom, mert mindez csak Itáliában képzelhető el. Amikor a gróf hazaért, 6 emberét küldte a Castelnuovo és bolognai országútra különböző levelekkel. De ez még mind nem elég, gyötrődött Moszka gróf. A fejedelemnek még eszébe juthat, hogy kivégezteti a szerencsétlen gyereket csak azért, hogy bosszút álljon a hercegnén, amiért olyan kihívó hangon merészelt vele beszélni azon az estén, amikor a végzetes levelet írta. Jól éreztem, hogy a hercegné túlfeszítette a húrt, és ezt senki nem teheti meg büntetlenül. Én meg helyre akartam billenteni valamit, azért voltam olyan hihetetlenül ostoba, hogy kihagytam az igazságtalan peres eljárás mondatot. Éppen azt, ami a fejedelmet kötötte volna. De köti ezeket az embereket bármi is. Egészen bizonyos, hogy életem legnagyobb hibáját követtem el. Azt kockáztattam, ami a legfontosabb nekem, és ezt a meggondolatlanságomat kell most jóvá tennem, tettekkel és ravassággal, de ha semmit nem érek el, még úgy sem, ha végül méltóságomból is engedek, akkor itt hagyom ezt az embert magasan szálló politikai álmaival, majd meglátjuk, kivel tud pótolni. Fabio Conti közönséges szamár, Rassi tehetsége meg csak annyi, hogy törvényesen akasztatja fel azt, aki nem tetszik a hatalomnak. Mihet véglegesen eldöntötte, hogy lemond a miniszterségről, ha a Fabriciót legszigorúbb büntetéssel sújtják, nem csak egyszerű fogsággal, a gróf így folytatta elmélkedését. Ha a könnyelműen megsértett hiú fejedelem szeszélye romba dönti boldogságomat, a becsületem legalább megmarad. Most jut eszembe, miután nem érdekel többé, hogy miniszter maradjak, megengedhetek magamnak olyasmit is, amit ma reggel még lehetetlennek éreztem. Például megkísérlek minden emberileg lehetséges módot, hogy megszöktessem Fabriciót. Istenem! Kiáltotta a gróf, és szemet tágra nyílt, mintha a váratlan boldogsággal nézne farkas szemet. A hercegné nem említette a szökést, életében először elhallgatott volna valamit. És azért akart szakítani, mert arra vár, hogy eláruljam a fejedelmet. Igen, igen, így van. A gróf tekintete megint gúnyos ravassággal csillogott. Szeretetre méltó ügyészünket, Rassit, fejedelmünk megfizeti azokért az ítéletekért, melyek becstelen hírünket keltik Európában. De ez a Rassi nem olyan ember, aki elutasítaná, hogy én fizessem meg, ha elárulja gazdája titkait. Ennek a vadállatnak szeretője is van, gyóntatója is. Szeretője hitványabb sem, hogy vele beszélhetnék. Másnap elfecsegné beszélgetésünket a legközelebbi zöldséges kofának. A reménysugár magához térítette a grófot, és már indult is a székesegyházba. Bánatában is elmosolyodott, milyen könnyedén jár. Mindez azért van, gondolta, mert nem vagyok már miniszter. Ezt a székesegyházat, mint annyi más templomot Itáliában átjárónak használják egyik utcából a másikba. A gróf már messziről megpillantotta az érsek egyik fővikáriusát, éppen szembe jött vele a templomban. Ha már találkoztunk, szólította meg, tegyen meg egy szívességet, és kimélje meg köszvényes tagjaimat attól a szörnyű fáradtságtól, hogy felmenjek az érsek úrhoz. Végtelenül hálás leszek neki, ha ide fárad a sekrestjébe. Az érseket elbűvölte az üzenet, ezer dolgot akart a miniszterrel közölni Fabrizio ügyében, de Mosca gróf tudta, hogy mindez csak üres fecsegés, és semmit nem akart meghallgatni. Milyen ember ez a Donnyáni, a San Paolo templom vikáriusa? Kevés ész és nagyra törő vágyak, válaszolta az érsek. Aggálytalanság és nagy szegénység, mert ilyen hibák jellemzők mi ránk. Bravo, monsignore, kiáltotta a miniszter. Úgy jellemez, mint Tacitus. És nevetve búcsúzott tőle. Amint beért a minisztériumba, rögtön hívatta Dünnyáni abbét. Maga gondozza kitűnő barátom Rassi államügyész úr lelkiismeretét? Mit gondol, nem akar az államügyész úr közölni velem valamit? És minden további udvariaskodás nélkül elbocsátotta Dünnyánit.